Magyarország első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, március 25-én a Dobótéren 18 órától az Egri Fertájmesteri Testület immár 5. alkalommal szervez közös imádságot a békéért és a családokért. A rózsafűzér imádság 18 órától kezdődik. Hogy közösen forduljunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a hivatásokért, a családokért, és a keresztény magyarság megmaradásáért, valamint a világ békéjéért. Az eseményt élőben közvetíti majd a Szent István Rádió és a Szent István Televízió is. Nem ad információt Ukrajnának a magyar kormány az orosz fogságból most kiszabadult és Magyarországra érkezett két kárpátaljai magyar állampolgársággal is rendelkező férfiról. Ezt azután közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy az ukrán külügyi tárca bekérette Magyarország kijevi ügyvivőjét, és arra kérte, szerezzen be megbízható adatokat az érintettekről. Sűríti a mentesítő járatokat a kormány a közel-keleten rekedt magyarok hazajuttatásáért, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és az Egyesült Arab Emírségekből is. Hétfőn pedig az ománi Maszkatból is mentesítő járatot indítanak Budapestre. Az Európai Bizottság Veszélyhelyzet Reagálási Koordinációs Központja repülőjáratok megszervezésével támogatja az uniós tagállamok állampolgárainak biztonságos hazajutását a közel-keletről. Eddig 6 járat indult el Bulgáriába, Olaszországba, Ausztriába és Szlovákiába. Vasárnaptól fokozatosan megnyitja a légterét Izrael az induló járatok számára is. Nem tervezi jelenleg a magyar kormány az iraki, Erbilben állomásozó magyar katonák hazahozatalát a közel-keleti helyzet miatt. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, az érintett katonák jól vannak. A Kossuth téren lesz idén az állami ünnepség március 15-én, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Az ünnepi megemlékezés délután 1 órakor kezdődik, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a szervezők az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várják a békemenet résztvevőit is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a Nemzeti Ünnep központi programjai. Aznap délelőtt adják át a Kossuth és Széchenyi díjakat az Országház kupola csarnokában. A nyitott parlament program keretében pedig az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot, valamint a Szent Koronát, hívta fel a figyelmet. A mai napon, vagy szombaton sorsolják ki az egyéni választókerületi bizottságokban, hogy a képviselőjelöltek milyen sorrendben kövessék egymást az országgyűlési választás szavazólapjain. A 106 választókerületben a testületek szabadon határozhatnak a sorsolás módjáról, akár kalapból is kihúzhatják a jelöltek nevét. A sorsolások, ahogy a bizottságok ülései, nyilvánosak, így azokon a média munkatársai és a jelöltek, illetve azok képviselői is részt vehetnek. Az 500 érvényes ajánlást összegyűjtők hivatalos jelölté válnak, és felkerülnek az adott egyéni választókerületi szavazólapra. A bevándorláson, a családon és a munkán túl a békekértését sorolta a legjelentősebb civilizációs kérdések közé Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán, megjegyezve, hogy itt nem csak a nógrádiakkal, hanem Magyarország többségével is egy malomban őrlünk. Hozzáfűzte, normális ember egy olyan történelemmel a hátunk mögött, mint a magyar történelem, nem akarhat háborút. A kormány munkájáról elmondta, 4 év elteltével mindent megcsináltunk, amit vállaltunk kivétel nélkül. Több mint 75 ezer utast ellenőriztek az elmúlt hónapban a főváros több forgalmas járatán, a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ munkatársai a fővárosi önkormányzati rendészekkel közösen. Az ellenőrzöttek kevesebb mint 1%-át pótdíjazták most, tájékoztatott a BKK. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült, napos idő várható, legfeljebb kevés komoly felhő, illetve délelőttig némi fátyol felhőzet lehet az égen. Csapadék nem várható. A hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban tovább folytatjuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért, az aktív Magyarországért felelős államtitkárság. A rendezvényen Révész Máriusz államtitkár a program céljának azt nevezte meg, hogy javítson a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Nos, többek között mai adásunkban erről lesz szó, melyhez további tartalmas időtöltést kívánunk.
Most gyorsan végszaladok, hogy csináljuk a Magyar Diáksport Szövetséggel az Érd meg programot, itt elviszük a gyerekeket iskolán kívül olyan programokra, amelyekkel nem biztos, hogy találkoznak, falmászás, síelés, evezés, korcsolyázás, minden egyéb. 160-180 ezer gyereket tudunk elvinni ebben az esztendőben. Nagyon-nagyon élvezik a gyerekek. Elindítottuk a sportpálya felújítási programot, itt jelezték, hogy a régióban is több sportpálya felújul. Nem mindegy, hogy a gyerek vonzónak látja azt a környezetet, trendinek, coolnak érzi-e azt, ahol neki mozogni kell, vagy sem. Aztán hát ez a vándortábor program, ez szerintem a korona égköve a munkánknak. Gyalogos, vízi, kerékpáros és zarándok táborozás van. Itt 4-1, mert természetben vannak a gyerekek, mozognak, közösségben vannak, és ha megismerik az országnak egy részét, akkor a hazaszeretet is valahogy fokozódik, erősödik bennük. Nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a programot, hogy keveset használnak mobilt, kénytelenek egy héten keresztül egymással beszélgetni, tehát hogy ez egy ilyen 4-1 gyógyszer, úgyhogy köszönjük a vándortábor szervezőknek, és nagyon köszönöm itt az Edelény iskolának, meg a cserehátiaknak, hogy a cseleháti kerékpáros vándortábort megszervezték. Lehet látni, hogy a vándortáborokkal az egész országot lefedjük, és nekünk itt az Aktív Magyarország Államtitkárságon nagyon erős célkitűzésünk, hogy olyan régiókba is elvigyük a gyerekeket, olyan régiókba is legyen vándortábor, ami nem a legelsőnek, az emberek legelején jut eszébe, hogy itt lehet túrázni, meg kerékpározni, meg evezni. Tehát mondjuk nem akarok megbántani senkit, de mondjuk a cserehát sem ilyen. De Józsék olyan fantasztikusan megszervezik ezt a kerékpáros vándortábort, hogy minden évben az elsők között telik be, és olyan minden évben majdnem a legtöbb gyerek ebben a vándortáborban van jelen. Úgyhogy ezt Józsi, Péter, Tomi, ezt köszönjük nektek. Aztán van az iskolai mászófal programunk. Hú, de ismerős ez a mászófal, nem, Józsi? Tehát van az iskolai mászófal programunk, és igazából itt az a fontos, hogy nem csak a gyerekeknek szól ez a dolog, hanem ki kellene nyitni mindenkinek. Arról van szó, hogy az a kérdés, hogyha van infrastruktúra, a polgármester úr beszélte, hogy mi minden van, na de hány százaléka használja az edelényeknek? Akkor lesz áttörés, hogyha el tudjuk érni, hogy nem 4,5% fog mozogni, sportolni az edelényekből, hanem mondjuk 94. Ha ezt elérjük, akkor már történik valami, úgyhogy szerintem még 90%-ot még itt dolgozni kell, és ez legalább annyira fontos, mint az infrastruktúra verseny. Pontvadászat. Gondolkoztam, hogy kirakjam, de aztán nem raktam ki, mert megnéztem, hogy nagyon sok helyszínen építettünk pontvadászat pályát, ilyen, azt hiszem már ilyen 60-70 helyszínen, és azt kell mondjam, hogy a nem pályát, pontvadászat helyszínt 60-70-et építettünk ki, és a helyszínek közül Edelényben van a legtöbb, igazgatónak köszönjük, 115 pontvadász pályát építettek ki. A második helyen, elfelejtettem, hogy ki állt, Kaposvár, 85 pályával. Tehát 115-85, és Kaposvár után is még van egy nagy luk, úgyhogy az edelényeknek van mire büszkének lenni. Ezt most nem azért mondom, hogy itt a karcagiakat meg az etyekieket itt most nagyon húzzam, de azért bele lehet húzni Karcagon és etyeken is, mert nagyon-nagyon ne vagytok maradva polgármester ebben ezen a területen. És nagyon fontosnak tartjuk még, hogy a gyerekeket elvigyük aktív osztálykirándulásokra. Van egy ilyen programunk, és ezt nagyon ajánlom képviselőnek is a figyelmében, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket, hátrányos helyzetű iskolákat, ahol 60% felett van a hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya, ingyenesen viszünk el, mi biztosítjuk a buszt, az étkezést, meg a programot, egy fillérjébe se kerül a gyerekeknek. A többi iskolát pedig azzal segítjük, hogy 10 túrára adunk 250 000 forint támogatást nekik, és így több mint 3000 túrát támogatunk. Szerintem ez egy ilyen fantasztikus nagy dolog, erre is nagyon büszke vagyok. Hogy a közlekedést egy pillanatra visszaugrunk, nagyon fontos célunk, hogy minden gyerek felkészülten és biztonságosan közlekedjen. Nagyon nagy gondnak tartom, hogy a szülők féltik a gyereket, és úgy érzik, hogy csak az iskola kapu előtt pont abban a fél méterben lehet kirakni a gyerekeket az iskolába, és ennek köszönhetően rengeteg településen óriási dugó van reggelente az iskola előtt, tehát 3-4-8 az iskolák környékén nagy halál. Pali erről fog egy előadást tartani, hogy Bringáz a suliba programot indítottunk, illetve a gyerekeknek ezt a képzését részletesebben is ki fogja fejteni. Pingpong termek kialakítására is írtunk ki pályázatot. Az a helyzet, hogy egyrészt élménysport, pingpongozni nagyon-nagyon sokan szeretnek, közösség, és az a helyzet, hogy Németországban az idősek szellemi leépülésének lelassítására használják, és mikor ezt ideírtam, akkor kivettem azt a képet, amin én pingpongoztam. Hátrányos helyzetű térségekben is egy rendkívül lehetőség, és erre biztosítunk támogatást, de Edelényben ez is működik az iskolában. Itt is egy fantasztikus pingpongterem működik, most éppen kutyás bemutató órát láttunk ott, de én láttam, hogy itt tényleg van pingpongterem kínai edzővel, tehát az olyan kevés helyen van. Nagyon fontosnak tartom, hogy nagyon sokan panaszkodnak, hogy kevés a felület, különösen a téli időszakban, ahol mozoghatnak az emberek. És ezt követően mi péntek este bezárjuk a tornatermeinket, és nagyon sok helyen hétfő reggel nyitjuk ki. Hát ezzel mindenképpen változtatni kell, ezért kell elindítani a nyitott tornaterem programot, és itt pedig nagyon fontos lenne, hogy ezt elindítják, akkor legyenek ilyen meghatározott célcsoportok, hogy például nyugdíjasoknak mindenképpen legyen 1 vagy 2 óra biztosítva, kismamáknak, bölcsiseknek, ovisoknak, mozgássérülteknek, fogyatékkal élőknek, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor mell lehet érni azokat a társadalmi csoportokat is, akiket nagyon nehezen tudunk megszólítani. Nem tudom, polgármester, van-e itt nálatok tekerj a zöldbe program? Nincsen, egyek. Nagy hiba. Én minden kékzónás településen elvárása a jövőben, hogy legalább egy tekerj a zöldbe program legyen havonta. Tehát havonta ehhez is adunk támogatást, tehát pénzben nem kerül, jelentkezni kell a Maketusznál. Tekerj a zöldbe minden hónapban, ez azt jelenti, hogy kell egy 20, minimum 20, de inkább 30-40 fős kerékpártúrát tervezni a környékre, és itt még az a lehetőség is megvan Edelényben, hogy itt van vagy 120 vándortáboros bicikli, tehát akinek nincsen biciklije, az még egyébként az iskolától kaphat is. 21 napos kihívás, igazi közösségi élmény, a programban résztvevő városok lelkesen és önként szervezik, és ha megnézik a képet, akkor itt több érdekesség is látható. Például a képen, ezt Sepsiszentgyörgyön futottuk, itt 6,5 hét között el kell futni, a baloldali képen látják Edelény polgármesterét ott a fekete kabátban. Tanúsítom, hogy rendes sportos ember volt, tehát reggel 6 órakor együtt mentünk ki futni a pályára, és valahol egyébként ott ül egyek polgármestere is a képen, úgyhogy én két polgármesterrel futhattam reggel, úgyhogy gratulálok nekik. Most már egy feladat van, hogy a tavaszi kihívásban ezt Etyek, Edelény és a többi kékzónás városban is meg kell szervezni. Kristóf idefelé az autóban rábeszélt arra, hogy legyen egy kis könnyítés. A könnyítés az lesz, hogy eddig csak 6 és fél hét között lehetett futni reggel, most is 6 és fél hét között lehet futni, de reggel is, meg délután is. Tehát egy nap 2 lehetőség lesz, és azok kapnak díjazást, akik 21 napon keresztül futnak úgy, hogy egyetlen napot sem hagynak ki. Tehát ez a 21 nap csak munkanapokra vonatkozik, ez 4 hét és 1 nap, ez ilyen elég durva kihívásnak tűnik, hogy egy napot sem szabad kihagyni, de ezek a székhelyek mindezt megcsinálják 100 napos kihívás keretében is, tehát gyakorlatilag fél évig kell futni kihagyás nélkül, és meséltek egy történetet, hogy valaki a 97. napon elaludt, és másnap 0-ról folytatta. Úgyhogy ehhez képest mi most itt megengedjük ezt a esti futást is, tehát hogy a vaj szívünk fog egyszer a sírba vinni, úgy érzem. Mozgás receptre program, ez mindenképpen minden kékzónás városban kell, hogy menjen majd. Nem csak gyógyszert írnak fel a házi orvosok, hanem mozgást is. Erről is lesz egy külön előadása a mai napon. Nagyon nagy gond az idősek elmagányosodása. Én láttam, a polgármester felírta, hogy milyen civil szervezetek működnek itt. Én nagyon hiányoltam azt, hogy nem volt a listán egyetlen idős gyalogló klub sem. Na, szóval idős gyalogló klub kell. Egyeken van? Egyeken van, polgármester úr, csak úgy mondom. Tehát, hogy idős gyalogló klub kell, és mindenképpen kell egy szenior örömtánc klub is. Egyeken van? Egyeken az... Edelényben is van, nagyon jó. Edelényben is van, nem volt felírva a listára, úgyhogy ezt majd a következő előadásodra pótold ezt a hiányosságot, polgármester úr. És mozgás éjszakáját is szeretnénk, hogyha megrendezni. Ugye a mozgás éjszakában az az érdekes, hogy éjszaka mindenki nagyon szeret mozogni. Tehát, hogy nem annyira jó futni, de azért, hogyha egy gyereknek azt mondjuk, hogy éjfélkor biciklizhet, vagy futhat egyet, vagy azt mondjuk az embereknek, hogy éjfélkor lehet zumbázni, vagy nem tudom, 10 órakor, az mindig különleges élmény. Úgyhogy javaslom, hogy a kékzónás városokban is kerüljön megrendezésre a mozgás éjszakája. Ugye mondtam az elején, hogy önkéntesség az a legjobb egészségvédő faktor. Most írtuk ki a pályázatunkat, lehet ilyen riksákra, triciklikre pályázni. Ezeket általában önkéntesek tekerik, 2 millió forintot adunk ilyen eszközök megvásárlására, és ebben minden benne van. Célt ad az önkénteseknek is, meg akiket viszünk, azoknak is van miért felkelni. A programban azt mondják, hogy azok a nénik, akik tudják, hogy most fogják vinni őket, már egy hete arra készülnek, hogy el fognak menni biciklizni. Közösséget biztosít, mozgást jelent, stresszoldás, lelki felkészülés, aki tekeri a biciklit, annak is ilyen megnyugvás, mert azt biciklizel 3 órát, 2 kedves idős nénivel beszélgetsz velük, akkor biztos, hogy utána egy kisimul az idegrendszered, másképp fogod látni utána a világot. És hát itt van az óriás tekerés, február 14-e, megversenyeztük a kékzónás városokat, a programban résztvevő városok versenye, siker és a jó példa fontos. Úgyhogy az önkéntesség jegyében polgármester úr vállalt 1 óra tekerést, igazgató úr 2 órát, és Fazekas Péter, igazgató helyettes úr, akinek komoly ambíciói vannak, ő 3 órás tekerést vállalt önként, csak azért, hogy a jó példa meglegyen. Úgyhogy igazából annyit tudok mondani, hogy a jó start mindent eldönthet. Hajrá Edelény, fel Edelény, Etyek, Karcag egészségért. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Műsorunk második részében Fazekas Péter, az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola igazgató helyettese, az intézményük aktív mindennapjait mutatja be.
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Iskola nevében is, illetve Edelény Város Önkormányzata nevében is. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy picit mind a két oldalon állok, ugyanis Edelény városáért is dolgozok, mint képviselőtestületi tag, illetve az iskoláért is dolgozok, mint főigazgató helyettes. Végignéztem az arcokat, nagyon-nagyon sok edelényét látok, ennek nagyon örülök. Ők ismerik az intézménynek a működését, tudják, hogy ez zászlós hajó a városba, aki pedig számomra idegen arc, most már barátként tekintek rá, ők pedig kaptak egy nagyon jó bemutatót az intézmény működéséből, úgyhogy köszönöm a szót, mindenki ismeri az iskolát. Viccet félretéve, 15 percem van. Én nagyságrendileg 15 éve dolgozok ebbe az intézménybe, tehát ezt a 15 évet kellene valahogy 15 percbe belesűrítenem, úgy, hogy még számomra is minden nap újdonsággal szolgál az intézmény falain belül. De akkor el is kezdem. Élhető település, éltető iskola. Ugye élhetőbb települések a K-zónáért konferencián vagyunk, úgy gondolom, hogy Edelényebbe maximálisan beilleszthető, viszont ehhez kell egy éltető iskola. Az a település, az a város, ahol bezárásra kerül egy iskola, az szerintem az első lépcsőfok, illetve egy lejtmenet bekezdődik. Tehát az iskola az a jövőt, az innovációt, a tudást képviseli egy településen. Ezt próbáljuk még képviselni az intézményünkkel, és ennek megfelelően tevékenykedünk és dolgozunk. Egyházi intézmény lévén egy bibliai idézettel nyitnék: a mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte 3 mérő lisztbe, és az egész megkelt tőle. Szeretnénk a magunk módján kisebb testvérként ugyan a településünk, városunk Edelényért, az otthonunk kovászává válni. Mi is a kovász? Liszt és víz keveréke, amely egy természetes fermentáció útján ugye egy éltető anyaggá, élő anyaggá válik. Pici baktérium törzsek és gomba törzsek jönnek benne létre, amelyek mindenféle adalékanyag nélkül segítik megkelni a kenyeret. Tehát lefordítom, hogy a városunk és az intézményünk szintjére, akkor a kenyér az Edelény, kovász az az iskolánk, a benne lévő baktérium és pici jó gomba tenyészetek azok a diákjaink, és nagyon fontos, hogy ez egy élő anyag, és ezt etetni kell. Mi pedagógusok ezt etetjük. Az etető anyag pedig az a tudás, amit beléjük hintünk. És bízunk benne, és reméljük, és tudjuk, hogy az Edelény város előre menetelére iszonyatosan nagy pozitív hatással van, és lesz a közeljövőben is. Itt többen elmondták, hogy a kék zóna alapillérét nem fogják elmondani, én elmondom. Mikor beszélhetünk egy település vagy egy térség, egy régió esetében kék zónáról, ugye aktív életmód. Ez nem azt jelenti, hogy minden nap le kell futnunk egy fél maratont, vagy egy Ironman-t, amit mondjuk Szőnyi Feri barátunk megcsinál. Nem tudom, ki az, aki ismeri Szőnyi Ferit, tehát egy hihetetlen figura. Ha lenne több idő, beszélnek róla. Államtitkár úr Mezőkövesden a Aktív Magyarország konferencián csinált vele egy kerekasztal beszélgetést, ez átment stand-upba, baromi jó volt. De az aktív életmód azt jelenti, hogy minden nap valami aktivitást be kell csempésznünk az életünkbe. Legyen az kertészkedés, kutyasétáltatás, egy vacsora utáni kastélykerti séta, csak legyen jelen az életünkbe. Egészséges táplálkozás. Itt már szóba került ugye ennek a fogalomkörnek a kibontása. Hát itt elsősorban a növényi étrendre gondolunk, a 80%-os szabály, erről is volt már szó, ugye azt jelenti, hogy nem eszünk magunkat degeszre, hanem amikor már úgy érezzük, hogy jól laktunk, akkor abba hagyjuk, nagy mértékben segíti a kalóriafelszívódást és bevitelt, illetve rozsban gazdag ételek. Van, ahol azt mondják, hogy egy pohár fehér, vagy pohár vörös bor segíti ezt a dolgot, főleg akkor, hogy ezt társaságban fogyasztjuk el. Közösségépítés. Azt tudjuk, hogy a magány az káros az egészségre. Az első legfontosabb közösség az a család. Mindenek felett. Unoka, anya, apa, dédszülők, nagyszülők. Ezekkel próbáljunk minél többet együtt lenni. Amennyire csak módunkban áll. Ez úgy gondolom, hogy rendkívül fontos, illetve keresünk azoknak az embereknek a társaságát, akikkel ezekbe az alapillérekbe, vagy alapillérekkel együtt tudunk dolgozni és tevékenykedni. Hitélet. Hát én úgy gondolom, hogy erről nagyon-nagyon sokat nem akarok beszélni, mert gyakorlatilag ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy vegyünk levegőt, mert különben meghalunk. Tehát a mi intézményünk számára ez a hitélet, ez tulajdonképpen a részünk. És ugye van ez a Okinaváról érkező ikigai kifejezés, ez az úgynevezett életcél. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy amiért minden nap érdemes felkelnünk. Olvastam egy tanulmányt, és abban azt írták, hogy ha valaki minden nap egy bizonyos életcéllal kel fel, az 7 évvel tovább él. Hogyan járulhat ezekhez az alapilléretnek az eléréséhez egy településen működő nevelési oktatási intézmény? Mindig nagyon jól esik végignézni ezeket a, vagy ezt a filmet, mert még mindig inspirál engem is, és látjuk, hogy a test mellett a szürke állományt is próbáljuk azért fejleszteni a gyerekek tekintetében. És akkor nézzük meg alapillérenként, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. Ugye aktív életmód, rendszeres tevékenységet. Képeket villantok fel, amelyek gyakorlatilag a mindennapját teszik ki az intézményünk életének, aktivitás, aktív mozgás, aktív életmód tekintetében. Asztali tenisz, jelenleg is több mint 30 diákunk jár rendszeresen edzésre. Ugye a sportmászás szakkör szinten működik, nagyon-nagyon nagy népszerűségnek örvend. Ezt túllépve kivisszük az Esztromosba via ferretezni a gyerekeket heti szinten, amikor a sportmászó falról, az élő falra kimennek, óriási adrenalin löketet kapnak. Lovaglás. Amikor, tehát nekünk ez egy tök természetes dolog, de amikor valaki ide jön, akkor így visszapatintjuk az állát, hogy nektek vannak lovai. Hát nekünk igen vannak, és ezt használjuk is, a gyerekek használják. Labdarúgás. Nem nagyon kell róla beszélni, a legnépszerűbb sportág. Pumpapálya. És itt szeretnék itt is köszönetet mondani az aktív Magyarország államtitkárságának, hogy ez a pumpapálya itt megépülhetett, mert ha egy nyári délután lehetne egy felvételt csinálni, akkor itt töménytelen mennyiségű gyerek van, és nem csak pumpálnak, nem csak a rollerrel, kerékpárral tolják, hanem ez egy közösségi térre is alakult. Ebben még van továbbfejlesztési lehetőség, ezen gondolkozunk polgármester úrral, és meg is lesz ennek a hogyan továbbja. Cselgáncs, országos bajnokaink vannak, napi tevékenység az életünkbe, és szintén szeretnénk köszönetet mondani az Aktív Magyarország államtitkárságának, hogy sikerült hozzájutnunk borulásmentes kenukhoz, amelyek a Rakacai tón vannak kihelyezve, és tulajdonképpen tavaszi és őszi időszakban a gyerekeket kivisszük az élővézre, és kenúztatjuk őket. De ezen túlmenően még van vívásunk, meg egészen más aktív életmódunk is. Aktív életmód, ami nem mindennapi, és nem is tevékenységet, hanem élmények. Aki most volt az iskolában a bemutató napunkon, vagy bemutató két óránkon, az láthatta, hogy ez az exatlon pálya, ez egy felfújható szerkezet, viszont valami megfoghatatlan élmény nyújt a gyerekeknek. Tehát ha tehetnék, egész nap tolnák rajta, nem csak gyerekek, hanem felnőttek is, ezt most volt szerencsém látni. Tehát óriási élmény nyújt, óriási, tehát dopamin szabadít fel a gyerekekbe, ami tudjuk egyfajta öröm vagy boldogsághormonnak is nevezhetjük. De volt már nálunk gokartpálya, volt már nálunk másfajta exatlonpálya, itt a kastélyval közösen tavaly volt egy, és a Vármegyének köszönhetően volt egy élő jégpálya, amit szintén nagy aktivitással használtak a gyermekeink. Ugye a második pillér az az egészséges táplálkozás. Van tankonyhánk, ahol igyekszünk zöldségeket termeszteni, különböző osztályoknak, illetve minden osztálynak megvan a maga kis magaságyása, láthatják a zöldborsó, hagyma, saláta, minden rendelkezésre áll, amit utána felviszünk a tankonyhába, és lehetőségeinkhez mérten ezt felhasználjuk. Nyilván egészséges táplálkozás berkein belül láthatjátok, hogy a gyerekek itt aszalnak zöldséget, gyümölcsöt, van, amikor zöldséget párolnak, és ami nagyon-nagyon fontos, behívjuk a nagyszülőket, sok esetben behívjuk a nagyszülőket, akik átadnak különböző receptúrákat, és ezt meg is valósítjuk a tankonyhába. Erre mindig nagyon bőszen kapacitáljuk a gyerekeket, mert azért ilyenkor mindig csúran csempel valami a tanáriba, meg az igazgatóiba, igazgatóhelyettesibe, amit mi nagyon-nagyon nagy szeretettel fogadunk.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban tovább folytattuk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferencia bemutatását. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdőfohásza. Kedves hallgatóink, a mai adás első felében a nemrégiben kiépített bátortanösvényre invitáljuk hallgatóinkat. Tikovics Ernő beszélgetőtársa, Klein Dávid, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagja.
Miért kívánkozott ide egy tanösvény?
Ez jó kérdés, hogy miért kívánkozott ide. A kiindulási pont az volt, hogy nagyon ritka vagy egyedi föltani értékeket is lehet találni itt a területen. Amellett ugye, hogy egy átmeneti tájon vagyunk, amelyet nagyon érdekes a területnek a táj kultúrtörténete, a táj gazdálkodás, itt az erdei legeltetéstől kezdve a hagyásfás legelőkön át sok mindent lehetne itt említeni. Azt lehet mondani, hogy már Palócföldhöz csatolja ezt a vidéket, ugye Palócföld is, hogy ez a tipikus, ez az erdei erdőlés, az erdei élet, az erdő javainak a kihasználása az jelentős volt.
És ez az átmenetiség, ez miben mutatkozik meg?
Föltanilag, itt vagyunk a Bükknek a nyugati csücskénél. A jobb oldal, itt a nagy oldal egy júrakorú agyagpalákból épül fel, majd hirtelen ugrunk egy 130 millió évet, és bal oldalt a dombvidék pedig miocénkori tengeri üledékből. És hát az átmenetiség jobb oldalt, ami föltanilag a Bükk, azt területet erdők foglalják el, bal oldalt, a nyugati oldalon pedig legelők, kaszállók, és hát szomszéd faluban már beerdősödött hagyásfás legelők, ami nagyon jellemző volt erre a vidékre.
Hogyan jelöltétek ki az utat? Miket fűztetek fölre?
Elsősorban a helyi kultúrtörténeti látnivalókat, illetve a természeti értékeket.
Talán ez egy kevésbé ismert része a turisták által ennek a köztes vidéknek.
Hát igen, köztes vidék, mert ugye a Bükk tele van turistútakkal, tőlünk nyugatra a Mátra tele van turistútakkal, de itt közte, hát itt visz hát a szomszédba az országos kék túra, de azon kívül azt lehet mondani, egy ilyen fehér folt, tehát semmilyen turistút nem volt. Majd itt álljunk meg.
Hova érkeztünk? Ez a második állomás?
Igen. Na, itt vagyunk a második állomásponton. Itt, ha lenéztek, alattunk itt a falu. Itt van ez a kaszálló, ami hát elsősorban az élőhely és az élővilág szempontjából egy értékes terület. Észak-Magyarország legnagyobb haris állománya az itt található. Ugye a haris az szereti ezeket a kaszállókat, ellenben költeni a patakparti magaskórós területeken szeret. Hát itt megtalálja mind a kettőt. A latin neve a krex, hát ezt azért emelem ki, mert a hangját sokkal ezt a krex-szerű hangot, tehát olyan, mint egy ilyen reszelős hang. Hát a latin neve egy hangutánzó név. Azt sokat lehet hallani amúgy itt-ott, vagy hallottátok is már lehet, de meglátni azért elég ritkán lehet. Illetve hát itt a legelőn élnek olyan más madárfajok, amik tipikusan az állattartáshoz kötetőek. Kisbátor tanya, majd mindjárt látni fogjuk a kanyarból. Az amúgy egy középkorban egy önálló kis település volt. Az állattartó terep miatt, amióta megjelentek az állatok újra, azóta vannak újra például búbos bankák, amit tipikusan az állattartó telepekhez köthető gyurgyalagok, sőt, 2 éve újra úgy néz ki, hogy talán visszatelepedett a szalakóta, ami elsősorban például a délhevesi füves puszták tájvédelmi körzetben találhattok elég sokat, vagy láthattok el, és ott az egy kék madár, szintén azért az állattartáshoz kapcsolódik a jelenléte. Na, hát itt alattunk ezek a kaszállók vannak. A Nemzeti Park az most egyezkedik a tulajdonosokkal itt a kaszálási idő kapcsán, ugye a harisnak az a legfontosabb, hogy ne túl korán kaszálják le. Na hát ennyi, menjünk tovább.
Folytatjuk tovább az utat. Hány kilométer hosszú a tanösvény?
Hát ez 8,6 kilométer hosszú egész pontosan, tehát nincs egész 9 kilométer.
Akkor ez akár, hogy látjuk, jöttek is családosoknak is bejárható.
Ja, a családosoknak abszolút ajánlott. A út 89%-a az egy nagyon könnyen járható terepen visz. Az utolsó szakasz az, ami kicsit nehezebb erdei terep, de mint látod, itt is egy dózer úton megyünk, ami nem utolsó sorban egy középkori volt kereskedelmi út. Tehát a középkor óta járják ezt az utat, ahol most járunk. Itt ugyanis fönt a hegytetőn a kereskedelmi út, ami Egerből ment Losonc Kassa fele. Előttünk egy heggyel elágazott, ugye a kassai, a keleti ága, az ment le Szarvaskő fele. Itt, ami most járunk, ez Losonc irányába és felvidék fele nyitotta meg itt a kereskedelmi utat. Igen, Hajcsárok útja, mai napig is ez a neve a térképen, és tényleg ilyen néven szerepel, hogy Hajcsárok útja, de hát most itt taposol egy 1000 éves utat.
A madarakról már beszéltél, milyen egyéb állatok láthatók itt legalább az ismertető táblákon?
Hát itt, ahogy jövünk mellettünk, pont mondtam, tarajos gőte, petyes gőte, erdei békák, ha már a hüllőknél és kétértőeknél tartunk, illetve majd mindjárt a játbukunk a hegyen a túloldat a vízvölgyébe. Van egy helyileg jelentősebb vízfolyás, és tényleg azért a kétértőeknek, illetve védett halaknak, mint a kövicsík, illetve hát hatalmas, szép keskerákat lehet fogdosni a patakból, tehát hogy azért úgy van élő világ ennek a folyóvíznek.
Dinoszauruszos állomáshoz érkeztünk.
Ez a földtani múltról szól, milyen megdöbbentő, hogy az ember az erdő, és ez csak egy ilyen dinoszaurusszal szembesül. Gyerekek nagyon szokták élvezni amúgy. Az erdő közepén itt a dinoszaurusz, hát volt még egy ilyen ötletünk, hogy kéne valami felfújhatós nagy gumidinoszauruszt szerezni, és akkor mit tudom, hogy berakni a völgybe, hogy... Na, itt vagyunk a 3-as állomáspontnál. Ugye lehet sokak számára megdöbbent, hogy gyalogolunk itt ebbe a tölgyes, gyertyános erdőbe. Azt egyszer csak szembe jön egy ilyen tengeri ittiosaurus. Pont így mondtam, hogy ez kicsit azért is raktuk ki ekkorával, a gyerekek nagyon szokott tetszeni, hogy mit keresett egy dinoszaurusz. Hát ez a földtörténeti múltjáról szól a területnek. A Jura kor kezdetén ez a terület, tehát vissza kell mennünk az időbe azért egy 160-180 millió évet, amikor ez a területet tenger borította, és a kontinens lemez szegélyeknek a határán helyezkedett el, és elindult egy tengeri óceáni medencének a kinyílása, illetve hát a kialakulása, oly módon, mint most az Atlanti hátságnál látható, ahol Európa és Amerika távolodik egymástól. Középen ugye az Atlanti hátságnál budjanak fel a tenger mélyén, a mélytengeri vulkanizmus során azok a párnalávák, amiket itt is láthatunk. Itt is ugyanez a folyamat zajlott le, hát ugye ugyanez zajlik le a mai nap például a Vörös-tenger területén. Hát éppen most egy óceán fenekén állunk, ami a 3-4000 méter mély volt. A mélységére lehet következtetni a nagyon sok lerakodott kovapala, hát erről majd a nagykőnél ott beszélek, a kova moszatoknak a vázaiból, és az abból kialakult vastag kovapala kőzetrétekből. Viszont a tenger mélyén emellett ugye lezajlott az a mélytengeri vulkanizmus, akárcsak most az Atlanti hátság területén, az a Higan folyó bazaltláva, mélytengeri bazaltláva a felszínre bukkant, találkozott a hideg, óceán hideg vizével, hirtelen meg is szilárdult, és ilyen párna alakú budjanások jöttek össze belőle, megkövült ilyen budjanások, mondhatjuk így is, igazából nincs is rá jobb magyar szó. Ezeket Szarvaskőnél nagyon szépen lehet látni, illetve itt, hogy jöttünk végig az út mellett, itt az útbevágás, illetve mellette volt egy kisebb kőbánya annak a területén. Na és hát amellett, hogy itt volt egy ilyen mélytengeri vulkanizmus, a tenger mélyén azért ugye ebbe az időbe, főleg a világtengerek élővilága, hát így hemzsegett az élet benne, és lábasfejűek, a nautiluszok, a legismertebb mai leszármazottai, illetve hát mindenféle vízi dinoszauruszok éldegéltek ebbe a világóceánba, vagy ebbe a kinyíló óceánba, és hát a tábla is ezt mutatja be. De ami viszont nagyon jellemző volt, itt ezek a lábas fejű, vagy fejlábú más néven élő lények, amit, mint mondtam, a nautilusok a utolsó túlélői ennek a kornak, hát akkor nagyon nagy mennyiségben népesítették be a világtengereket. Nautilusok, trilobiták, ezek a háromkari jősrák, az lehet, hogy ismert még másoknak is. Úgyhogy hát itt hemzsegett az élet, csak hát azért azt is képzeljétek hozzá, hogy most éppen 3-4 ezer méter mélyen állunk a óceán fenekén. Azóta azért kicsit megváltozott, hál' Istennek, itt a természeti környezet. Na hát röviden ennyi.
Összesen 11 állomás van. Az a következő már itt is van.
Igen, itt közel került. Na, akkor itt vagyunk ennél az állomáspontnál. Már az előbb, itt amit be is vezettem, hogy egy régi történelmi úton járunk. Itt vitt föl Bátor, Heves Aranyos irányából, és egész Pósvár, ami... Hát módom ott van a Pétervásár alatt a Tarna völgyében. A kereskedelmi út itt vezetett föl a hegygerincre, és a hegygerincen futott az a kereskedelmi út. Mondom, hogy Losonc és a felvidék irányában nyitott itt kereskedelmi kapukat. Elég jelentős volt ez a kereskedelmi út. Olyan szinten, hogy fölöttünk itt a hegytetőn, ha tovább mennénk, a tanúsvény azt most nem érinti, de Csárda hegynek, illetve Csárda helynek hívják. Volt is egy csárda. Most az erdő tök közepe, de hát annak idején itt vitt a főútvonal. Tehát az, amit az M3-as mellett nyitna valaki most egy éttermet, hát nyilván annak idején is megérte, és hát azért nem kevésbé illusztri személyiségek fordultak meg itt, mint Vidrócki. Vidróckiról mindenki úgy tartja, jó, mátrai betyár volt, utolsó 3 évét éltem úgy a Mátrában, Bükki, Mólos Béli származású volt. Itt, ha átmennénk a hegyeken keresztül, kb. Egy óra sét alatt Mólos Bélibe érnénk. Úgy lett betyár, hogy elvitték a császári hadseregbe a fiatalokat, ha akartak, hanem. Aztán neki ott volt a kisebb aférjai, fogdába rakták Egerbe, és hát úgy gondolta, hogy akkor jobb lesz megszökni, és ki is jött ide a Bükkvidékre betyárkodni. És hát mondom, hogy ebbe a csárdába itt mulatta az időt. Amúgy a néprajzi gyűjtések szerint több sztori is van lóra. Egyszer őt elkapták, az pont Bátorba történt, hát nagyon szerette azért a nőket is. És a nők is szerették őt, hát ugye ő volt a kora celebje. És nagyon szerették, és hát ugye az volt itt a probléma, hogy benézett egy esküvőre, csak hát a éjféli menyeske tánc után a lányzó lelépett vele egy rövid órára. Hát ezt nehezdelte a vőlegény, vagy akkor már fiatal férj, úgyhogy fejbe is vágta egy baltával, és így kapták el. Ennek köszönhetően nagyon utálta a bátoriakat, hozzá kell tegyem. Az egyházi káptalantól egyszer elhajtott 300 darab birkát. Ottal az első állomáspont volt, és meséltem, ez volt a volt káptalani épület, az volt a káptalani birtokközpont. Onnan elhajtottak 300 darab birkát. Hát egészen a szomszéd falu határáig, amit mai nap is úgy hívnak, hogy báránysütő, odáig sikerült elhajtani. De hát mit kezdjen az ember 300 darab birkával, azért ez úgy elég feltűnő. Egy hatalmas nyáj. Így aztán fogták, leülték az egészet, csináltak egy hatalmas birkasült partit, amire meghívták az összes falu népét, kivéve a bátoriakat, mert ő ezt nehezményezte, hogy őt fejbe vágták fejszével itt a mennyasztal szöktetés miatt. Hát ezt mondja a legenda. Hozzá kell tenni az, hogy itt a betyárvilág elég sokáig tartott. Érdekes, hogy találtuk egy cikket itt a 20-as évekből, hogy még simán itt ezt a régi kereskedelmi utat használták. Na erről mindjárt mondok néhány szót, a bátoriak így jártak az egri vására. És hát bizony a vásárba befele árul, vagy a vásárból hazafele árul. Néha ezt-azt azért úgy meglovasítottak. Itt éppen egy disznólopásról van szó, ebbe a korabeli, a Heves megyei hírlap elődje, egri újság, nem is tudom, tehát mi volt a címe, vagy a neve, abból került ez így elő. Na, tehát a másik az, hogy a bátoriak hogyan jártak a vásárba, illetve Bátor Heves Aranyos térsége. Ezen az úton feljöttek. Itt mögöttünk már sajnos be vannak szakadva, de itt források találhatók, illetve egy nagyon kis vizes élőhely. Ez volt az utolsó forrás, ahol még az állatokat meg tudták itatni, de ennek az volt a jelentősége, hogy ha ők vasárnap vásárba akartak menni, akkor szombaton a megpakolt szekeret felhúzták, az a következő állomásponton lesz. Felhúzták ide a hegytetőre, ez a szekerálló, azóta is az a neve. Ott hagyták a szekereket, megpakolva, lebaktattak, hát elsősorban ökrös szekerek voltak, lebaktattak az ökrökkel, majd másnap hajnában fölkeltek, és a kipihent állatokkal felsétáltak ide súly nélkül, becsatolták a szekerek elé, és az út Egerig a Ráczhegyen keresztül jön be, ma a Kék Keresztúr is tehet is visz rajta, végig a hegygerincen visz, enyhén lejt, tehát nincsenek benne nagy emelkedők. És ők szépen kipihent állatokkal érkeztek mindig az egri piacra, ennek köszönhetően, hogy ilyenek voltak a természeti adottságok, hogy előző este felvitték a hegytetőre, van tovább csak lefel kellett menni, és a jószágok is kipihent érkeztek a piacra, hát mondjuk ennek akkor volt jelentőség, hogy el akarták adni azt az állatot. Na és itt van amúgy a táblán egy régi térkép, ez az első katonai felmérés 1700-as évek végéről, ahol az látható, hogy hát igen, Bátor itt a hegygerincen, igen, itt van Bátor, és itt van végig a régi kereskedelmi út, itt fut Egerből, valahol itt van Eger, és jelöl is a térkép a csárdát még megvolt, tehát egy-két ilyen faragott követ amúgy lehet még mai nap is találni a helyén, meg a pincének a beszakadt nyomát, egy ilyen mélyedést a hegytetőn.
11 állomása van a bátori tanösvénynek, aki elég öreg, annak talán a plakátok jutnak az ismertető táblákról az eszébe, és akkor rögtön a Kemény kalap és krumplior című film. Mit üzensz a gyerekeknek?
A dinoszauruszok a mai nap is itt vannak közöttünk.
Az elmúlt percekben a Heves megyei Bátorból induló és oda-visszaérkező tanösvényről Klein Dávidot, a Kaptárkő Egyesület elnökségi tagját hallották. A tanösvény 11 állomása közül csak néhányat mutattunk be. A többi arra vár, hogy önök fedezzék fel, akár kisgyermekeikkel együtt. Jó kirándulást kívánok! Most Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 29. részét hallják. A felolvasó Tóth Levente színművész.
A tudósok állítása szerint, akiknek pedig több eszük is lehetne, a bűzös borznak nincsenek természetes ellenségei. Ez is az afféle önelégülten pedáns általánosítások közé tartozik, amelyek olyan rossz fényt vetnek a tudósokra. A bűzös borznak ugyanis van a természetben egy ellensége, ráadásul fölöttébb elszánt, falánk és kérlelhetetlen ellensége, mégpedig a nagy uhu. Az állatok világában alig-alig ismeretes olyan engesztelhetetlen párharc, amilyen a bűzös borz és a nagy uhu közt dúl immár évmilliók óta. Halvány sejtelmem sincs, mivel kezdődhetett eredetileg, de meglehetősen kiterjedt tapasztalataim vannak arról, hogy milyen keményen, rendületlenül folyik máig is. Ha a késő esti szellő már csak egy lehelletnyi borszagot ringatott felénk, huhu, a rendszerint nyugodt, nyájasan jóindulatú huhu egy szempillantás alatt szárnyas fúriává változott. Sajnálatos módon házunk a Saskatchewan folyó partján állt, és a vizet szegélyező, bozótos, eszményi országutat biztosított kóbor bűzös borzoknak. Sőt, egyikük, másikuk időnként igénybe sem vette a parti ösvényt, hanem arcátlanságában a házunk előtt a járdán korzózott. Az első ilyen eset huhu életének első esztendejében nyár végén történt. A bűzös borza fajtájára jellemző öntelt kevéséggel éppen alkonyattájt defilírizott végig a járdán. A nyárfák alatt játszadozó gyerekek hanyat homlok menekültek a közelgő ocsmányság elől, a pekingi palota kutyáját sétáltató koros hölgy nem különben. Az ostobán felfuvalkodott borz peckesen vonult a járdán, még a movaték háza előtt álló fa kinyúló ága alá nem érkezett. Nyitott ablakoknál ültünk, késői vacsoránkat fejeztük be éppen. Jó szerint szellő sem rebbent, így hát az orfacsaró bűz első intő fuvallata már csak akkor csapott meg bennünket, amikor maga huhu is színre lépett. Alacsonyan ívelő zuhanó repüléssel szárnyalt be a nyitott ablakon, majd miután padlót ért, széken mellé helyezte a még vonagló borzot. Hú-hú-hú, mondta büszkén, ami, ha lefordítjuk, alkalmasint annyit jelentett, nem bánjátok, ha csatlakozom hozzátok? Magammal hoztam a vacsorámat. A baglyok általában nem éppen a humorérzékükről nevezetesek, és meg lehet huhu kivételnek számított, de tény, hogyha mást nem is, de a kicsit nyers tréfákat szinte ördögien szerette, és ezeket rendszeresen szegény Korcsi rovására sütötte el. Kitartan lopkodta például Korcsi elől a csontokat, és olyan magasra dugta el zsákmányát a faágak közé, hogy Korcsi már semmiképpen sem férhetett hozzá. Máskor meg Korcsi teli tálkája mellé plántálta magát, merőben színlelt csőrvágásokkal elkergette az éhes boldogtalan kutyát, sőt, oda sem engedte addig, amíg jó maga el nem unta a játszadozást. Huhu valójában még csak bele sem kóstolt soha Korcsi ennivalójába. Az ilyesmit rangján alulinak tartotta. De a kedvenc csintevés a farok csípkedősdi volt. A perzselően forró nyári délutánok legtikkasztóbb óráit Korcsi megpróbálta átszundikálni a házunk előtti gyepet szegélyező sövénytövében vált kis gödörben, de addig nem vonult el menedékébe, amíg elővigyázatosan körül nem nézett a kertben, hogy hol tartózkodik Huhu, és meg nem bizonyosodott afelől, hogy a bagoly szintén alszik, vagy legalábbis elmélyülten elmélkedik valahol. Amíg erről meg nem győződött, nem mert lepihenni, hát még a szemét behunyni. A 100 meg 100 keserves tapasztalat ellenére Korcsi soha nem fogta fel az igazságot, mármint hogy Uhu nem igen szokott aludni. Hatalmas sárga szemgulyóit néha csak ugyan elfette a szemhéj, de Huhu, bár szakasztott, olyan érzéketlennek látszott, mint egy síremlék, még ilyenkor is kifinomult tudomással bírt mindenről, ami csak történt körülötte. Látása hihetetlenül éles volt, tökéletes cáfolata annak az ősrégi tévhitnek, hogy a baglyok vakok a nappali világosságnál. Nem egyszer láttam, hogy hirtelen kizökken a szinte révületnek, ha nem éppen mély álomnak tetsző állapotból, és félig felszegett fejjel rebbenés nélkül mered a déli napfénytől vakító égboltra, miközben támadásra készen harcias pózban kuporog ülőkéjén. Ha csak puszta szemmel követtem tekintete irányát, a legritkább esetben vettem észre valami fenyegetőt a fehérlő égen, de ha igénybe vettem a távcsövet is, kivétel nélkül minden alkalommal felfedeztem egy-egy keringő híját vagy sast, bár olyan magasan, hogy még a távcső nagyító üvegén keresztül sem látszott porszemnél nagyobbnak. Annyi minden esetre bizonyos, hogy Korcsi alvás előtti bizalmatlankodó felderítő útjai jobbára hiába valónak bizonyultak, és ami még ennél is rosszabb, főként arra szolgáltak, hogy felhívják Huhu figyelmét prédájának küszöbön álló sebezhetőségére. Huhu mérhetetlen türelemmel rendelkezett. Néha fél órát is várakozott, miután Korcsi eloldalgott pihenőhelyére, és csak akkor kezdte becserkészni. Mindig gyalogosan indult utána, mintha megbetette volna a repülés nyújtotta vele született előnyt. Csiga lassan és olyan ünnepélyes komorsággal, akár egy gyászba borult rokona temetésen arra szólt feléje a fűben. Ha Korcsi mocorgott álmában, Huhu kővé dermedt és percekig szobrozott mozdulatlanul, miközben szemét mereven pislogás nélkül végső céljára Korcsi hosszú sejmes farkára szegezte. Néha egy órába is beletelt, míg célhoz ért, de végül eljutott a kellő közelségbe, és ekkor megfontoltan, eltökélten felemelte egyik lábát, mégpedig, mintha a végsőkig ki akarná élvezni a gyönyörűséges pillanatot, közvetlenül Korcsi büszke zászlaja fölé. Aztán a kimeresztett karmok hirtelen váratlanul lezúdultak és összezárultak. Korcsi minden esetben óriási sivalkodással riadt fel. Talpra ugrott, megperdült, hogy megbüntesse kínzóját, de annak már bottal üthette a nyomát. Magasan a feje fölött egy nyárfaágon zengett a harsány, vérig sértő hú-hú, ami gyanúm szerint oly közel állt a nevetéshez, amennyire egy bagolytól csak kitelik. Úgy látszik elkerülhetetlen volt, hogy a családunkba befogadott állatok ne tekintsék magukat előbb-utóbb embernél kevesebbnek. Így történt Huhuval is. Már kora ifjúságában megfigyelte, hogy mi, a többi családtag, nem tudunk vagy nem óhajtunk repülni. Ennek következtében ő is elfogadta a földhöz kötött életmódot, holott szer fölött kevéssé volt alkalmas rá. Valahányszor elküldött mama a tőlünk három háztömbre eső kis szatócsboltba, Huhu elkísért, mégpedig gyalogosan. Az idegenek, akik nem ismerték, bár ilyen alig akadt Saskatoonba, igencsak megrökönyödtek, ha sétaközben találkoztak vele, mivel a megrögzött szeszkazánok tétován dülöngélő, csoszogó lépteivel tántorgott. Ráadásul ne adj Isten, hogy kitért volna valakinek. A velünk szembe jövő járókelő vagy félrehúzódott előle, vagy bekövetkezett az ütközés. Máig is túl élénken él emlékezetemben az az eset, amikor az új postásunk, aki fülig elmerült egy kötegnyi levél még ismeretlen címeinek tanulmányozásába, egyenesen belegyalogolt Huhuba. A postást tökéletesen lekötötték saját gondolatai, s még azzal se beszélődött, hogy egy pillantással felméri a lába alá került akadály minéműségét, hanem amúgy vaktában megpróbálta odébb rúgni. Összeszedte minden méltóságát, ami igazán tetemes nagyságú volt, fültépő sziszenést hallatott, és roppant szárnyaival lazsnakolni kezdte a sértő fél sípcsontjait. Nem mondhatni, hogy ez a megtorlásnak valamely nemesebb formája lett volna. Éles recsenés hallatszott. A postás elbődült hirtelen fájdalmában. Lenézett a lábára, majd még harsányabban üvöltött, ezúttal sipító, sírós hangon, és ész nélkül menekült a környékről. Én meg szedhettem össze a szerteszét szóródott leveleket, és lohohattam utána a reményeim szerint illő mentegetőzésekkel.
Elhangzott Ferli Mávet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 29. része. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Mai műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta, és a technikus Birincsik Márton nevében is. Berecz Renátát hallották.
Just pretend that I'm here.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és